A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért felmérése szerint a magyarok kétharmada támogatja az új intézkedéseket, és háromnegyedük úgy látja, hogy az adókedvezmények mind a nagycsaládosoknak, mind az egyszülős családoknak jelentős segítséget jelentenek a mindennapokban, közölte a szervezet. Azt írják, a családi adókedvezmény összegének újabb emelését a megkérdezettek 70%-a támogatja, és szintén ennyien szükségesnek is gondolják azt. Az intézkedés különösen a gyermeket nevelők körében népszerű, ugyanakkor a gyermektelenek körében is 63%-os az egyetértés. A program intézkedései január 1-től 1 millió család számára biztosítják a megemelt összegű családi adókedvezményt, 2026-tól pedig 500 000, majd 2029-től már 1 millió édesanyának garantálnak teljes személyi jövedelemadómentességet, hozzájárulva ezzel a családok anyagi stabilitásának megerősítéséhez, valamint a férfiak és a nők közötti bérkülönbség megszüntetéséhez áll a közleményben. Az Otthon Start program a fiataloknak óriási segítség, az egész országot lendületbe hozta, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós a kormány közösségi oldalán közzétett videóban azt mondja, nagyon sokat beszélnek a budapesti ingatlanpiacról, de sokkal kevesebb szó esik arról, hogy kisebb, közepes méretű városokban is megmozdult az építőipar. Panyi Miklós hangsúlyozta, a fiatalok beszámolói szerint, ha nincs ez a program, akkor nem lett volna lehetőségük saját otthonhoz jutni. Az Otthon Start program nagyon nagy mértékben segíti az otthonhoz jutásukat, szögezte le, kiemelve, az ország több száz pontján indulnak a Dabasihoz hasonló, kisebb volumenű építkezések, fejlesztések, amelyekre az érdeklődés óriási. A magyar kormány elhatározott szándéka, hogy nem változtat a migrációs politikáján, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György úgy fogalmazott, hogy a kormány fönntartja azt a rendet és a szuverén döntési kompetenciát, amivel az illegális bevándorlást eddig is kezelte. A migrációs paktumnak addig tud ellenállni Magyarország, amíg nemzeti kormány van az országban, tette hozzá. Láthatóan több nyugat-európai ország is változásokat eszközöl a migrációs politikában, látva az illegális bevándorlók által okozott negatívumokat és a lakosság politikai nyomását. Ez elsősorban a nemzetállamok szintjén tapasztalható, például kitoloncolásokban vagy a belső határok visszaállításában, fogalmazott. Hangsúlyozta, ha a magyar kormány változtatna azon az álláspontján, amelyet a magyar emberek megkérdezése után a határőrizeti rendszer kialakításával létrehozott, az ellentétes lenne valamennyiünk érdekével. Egy ilyen hátrányos intézkedés elfogadásának olyan következményei lehetnének, mint évente több ezer illegális bevándorló Magyarországra érkezése, fogalmazott Bakondi György. Az extrém hideg időjárás miatt a Magyar Református Szeretetszolgálat elindította a Fele Barát programját, amely a hajléktalanok és anyagi nehézségekkel küzdő rászorulók számára nyújt segítséget a téli krízis időszak idején, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 2010-es évek közepétől folyamatosan nő a fagyhalál áldozatainak száma Magyarországon, amelynek elsődleges oka a szegénység és a megfelelő lakhatás hiánya. Január első hetében Budapesten TEA járattal, valamint utcai szociális munka keretében takarók, hálózsákok és szendvicsek osztásával vette kezdetét a program. A következő hetekben a szervezet országszerte legalább 14 helyszínen tart melegételosztásokat, több mint 2000 tányér étellel segítve az anyagi gondokkal küzdőket. Sport. Az egyaránt Európa-bajnoki bronzérmes Faluvégi Dorottya és Kucora Csenge a Csesem Bukarest női kézilabda csapatához igazol. A román klub honlapjának beszámolója szerint mindkét magyar játékos szerződése 2028 nyaráig szól, A jobbszélső falu végi februárban, a balátlövő kucora pedig nyáron csatlakozik a fővárosi csapathoz. Végül az időjárásról. Hózáporok főként az ország középső, északi, északdéli sávjában valószínűek. Borsodabolcs-Zemplén, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt. Az ország többi részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hófúvás veszélye miatt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 4 fok között alakul, ennél hidegebb a derült, szélvédett északkeleti tájakon lehet, ahol mínusz 20 fok közeli hőmérséklet sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a folytatásban műsorismertetésünk következik, de előbb a stábról a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas szombat estét kívánok mindenkinek. Nézzük, mi vár ránk a folytatásban. Hamarosan kezdődik Beszélőkönyvek című műsorunk. Ebben Szabó Magda a Danaida című regényének 40. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. 20.35 Szerzetesek fél órája című műsorunkkal jelentkezünk, 21 órától hírek, ezután Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkban Kerékgyártó Józseffel, a Régi Harangokért Egyesület elnökével az egyesület megalakulásáról és céljairól beszélgetti Kovics Ernő. Ezután Kérem a következő című egészségperceinket hallhatják, melyben a fogyatékossággal élő emberek világnapja alkalmából beszélget Arany Kovács Rozália, ritka genetikai betegséggel élő tapasztalati szakértővel Monos Márta. 22 órától hírek, majd Kódex című műsorunkat hallhatják, ebben a dualizmus korának irodalmi életéről, regényekről, novellákról és a korszak neves íróiról beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense.
Néhány alkut kellett kötni a Gárdonyinak anyagi érdekekből, hogy megfeleljen jobban a közízlésnek, és olyan paraszti alakokat is teremtett, és terjesztette évtizedeken keresztül, amelyek nem kimondottan a reális parasztábrázolást szolgálták. Azért megőrizte valamilyen módon mindig is kívülállását, politikailag másként gondolkodó volt, még hogyha sok esetben konzervatív nézeteket is vallott.
23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallhatják, ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a napbúcsúztató keretében. Tartalmas szombatestét kívánok minden munkatársam nevében.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 40. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Az asszony hálótársa Micó volt, és végül is jó hálótársnak bizonyult. Szerény volt, néma és mosolygó, labdázgatott, játszott Miska nevű kandúrjával, olvasott vagy könyökölt csúf apja térdén, mint egy jóindulatú kis házi szellem. Reggel, mikor Katalin felébredt, még mindig esett az eső. Melinda már reggelire eljött. Katalin indult bevásárolni, mint régen. Rajzni ugyan megjelent a kosárral, s megállt Melinda előtt, mint egy boldogtalan vén katona, aki tudomásul vette a tegnapi parancsot, de a lány megérezte, hogy Katalinnak ma mozgás kell. A vonata csak délután indul, és nehéz kitöltenie már az időt ebben a furcsa házban. Visszaküldte hát Anyucit, ő maga is felragadott egy kosarat, és elcsalta Eleket is a csarnokba. A házmester elképedve nézte, mint Ballag Simkó, akit életében nem látott még piaci fölszereléssel, a két nő között. S milyen jól mulat, nézegeti, rázza a szatyrot, még tetszik is neki, hogy a csarnokba mehet, aztán krumplit cipel haza, paradicsomot, sárga dinnyét. Katalin óriási ebédet főzött gyötrelmében, mert nem tudott mit tenni valót kitalálni már ebéd után, befogta a családtagokat, segítsenek búcsúzóul rendbe rakni a könyvszekrényt. Végre eltelt az idő, lezárhatta a kis bőröngyét. Nem nézett körül utoljára, nem járta be a helyiségeket. Telefonált taxiért, Melinda és Elek azt mondták, elkísérik. Anyuci felállt, mikor odalépett hozzá, hogy elbúcsúzzék tőle, odaengedte arcát a csókjának, de nem csókolta vissza, csak nézett rá. Nem is kívánt jó utat vagy boldogságot. Nem kívánt neki semmit. Melinda rákiáltott. Anyuci, nem tudsz köszönni? Akkor összerezzent, s azt suttogta. Isten veled. De Isten neve úgy hangzott a szájából, mintha nem gondolná komolyan, mintha tulajdonképpen azt akarná mondani, ördög veled, a semmi veled. Mikor elindultak, azért utánuk nézett, s Katalin így látta legutoljára, ahogy megáll a lépcsőházban, a karfába fogódzik, s utána tekint titokzatos, időtlen arcával. Jegyét a tanár váltotta meg. Ez is új élmény lehetett Simkónak, a sorbaállás a kasszánál, a tülekedő, gorombánnyájas emberek. Mikor az asszony fellépett a vonat lépcsőjére, megcsókolta Melindát, s kezet nyújtott Eleknek. Azonnal csókold meg, mondta Melinda majdnem haragosan. 10 évig volt a férjed, micsoda marhaság ez? Hát, megcsókolták egymást engedelmesen, s Katalin arra gondolt, ő sose tudta volna azt mondani Eleknek, hogy csókolja meg Micót, ha elődje véletlenül nem meghal, hanem elválik, mert valahol belül mindig félt önmaga jelentéktelenségétől. A vonat váratlanul indult meg, Melinda futni kezdett mellette, és vele együtt szaladt a szívbaját felejtett Simkó Elek is, kézen fogva a lányt. Melinda, míg rohant, elsírta magát, de közben nevetett is, önmagán mulatott, hogy potyog a könnye. Futottak, integettek, míg csak látszott valami a vonatból, míg el nem tűnt szemük elől a sinek kusza szövedékén. Az út estig tartott, Törögd a déli határszélen feküdt, közel Jugoszláviához. Katalin előszedett egy könyvet, megpróbált olvasni, aztán átment az étkezőbe. Kávézott, evett, megint olvasott, kibámult, nézte, mint eredel ismét az eső, amely csak addig hagyta abba a csepergést, amíg ő kiért hazulról a pályaudvarra. Felpróbálta idézni magában, mit hallott Törögdről, a tisztviselőtől, akivel áthelyezését megbeszélte. Falu 2000 lakossal. Erősen fejlődik, a jövőben rohamos fellendülése várható, a határban gyárépítést kezdenek. Könyvtára most létesült, épülete eredetileg bölcsőde volt. Azt most átköltöztették a régi uradalmi kastélyba, amelyben amúgy is gyermekotthon van. Szabályos kis gyerekváros, ott legalább valamennyi apróság egy helyen lesz. A régi bölcsőde a hajdani uradalom létesítménye volt. Itt kivételképpen tett is valamit a kastély a faluért. A grófné gyerektelen volt, áldozott kisdedvédelmi célokra. Ott lesz a könyvtár, már leküldték az anyagot, mire ő leérkezik, a polcokat is összeácsolták. A könyvtárépületben van az ő lakása is, remélik megfelel. Munkatársa fiatal lány, törögdi születésű, kaptak egy takarítónő hivatalsegéd segítséget is, ott lakik majd vele egy házban. Remélik nem baj. Dehogy, nem is szeretne egészen egymaga élni, örül, hogy lesz ott még valaki kívüle. Az eső esett, egy darabig látta a hegyeket, aztán leszállt az alkony. Az állomások illedelmesen bemutatkoztak neon nevükkel, fa virágtartóikban vérpiros pelargóniumok villogtak. Katalin a Törögd előtti megálló után kiment a vonat folyosóra, onnan leste, merről látja meg faluja lámpáit. Itt már sík volt a vidék, mint otthon Mecseren, mintha a hegyeket hirtelen elnyelte volna a föld. Messziről észrevette, mind csillannak meg a fények a közeledő állomáson. Törögdönk könyvtáros társa várta, közlékeny, fiatal lány, Mészáros Flórának hívták. Átadott neki egy csokrot. Jól esett a figyelmesség, megszagolta a virágokat, míg kerülgette a pocsolyákat kifelé menet. Az ismeretlen vasutasok mind köszöntek neki, sőt egy asszony is, aki meg is simogatta a karját. Jó volt Törögdön. Valahogy azonnal jó. Tudták, hogy várunk, közölte Flóra. Az egész állomás azt találgatta, milyen vagy, szőke vagy barna. A bútoraid megjöttek, mindenben van a lakásodban, csak éppen tővel hegyel és kibontatlanul. Ha akarod, veled maradok, segítek rendezkedni. Ida néni ma nem lesz túl kedves, neved zokon, nagyon rendes asszony, csak hát hullafáradt. Gondolhatod, mit dolgozott, míg rendbehozott mindent a bölcsöde meg a kőművesek után. Majd felmelegszik, bizonyosan megférsz vele, csak azt ne várd, hogy sokat magyarázzon, mert se nem nyájas, se nem beszédes. Ha fecsegni akarsz, itt vagyok én, nekem be nem áll a szám. A tanács kiküldte elébe a művelődési autót, pedig nem is voltak messze az állomástól. A kocsiban a sofőr mellett egy helybeli tanácstag várta. Ez is jól esett, mint a virág, hogy láthatólag fontos volt az érkezése. Nem neki szólt, persze, személy szerint, hanem annak, amit a faluban a könyvtár jelentett, de egy kicsit azért mégis neki szólt. Hátradült az ülésen, nézegetett, jól érezte magát. Új munkahelye nem a főtéren állt, hanem egy mellékutcában, kinyurgult az alacsonyabb épületek közül. Sarokház volt, az utca túlsó háza. Katalin nem látta, merre nézhet az oldalfrontja. A kapu bejárat fölött lámpa égett. Felhágott a két lépcsőn. A tanácstag azt mondta, bekíséri. Flóra is azt ígérte, segít kicsomagolni, elrendezni a bútorokat. Jobb, ha az ember azonnal otthon érezheti magát. Ők helyre raktak volna mindent, hogy mire megjön készre várják, de nem tudták, mit hova szán. A kapuajban előre engedték. Katalin tiltakozott volna, mert hiszen azt se tudta, merre forduljon, de érezte, ennek most így kell lennie, mert ez az ő otthona ezentúl, és Flóra is, és az ismeretlen férfi is azért lépked mögötte, hogy zavartalanul birtokba vehesse azt a helyet, ahol ezentúl élni és dolgozni fog. Felbátorodott, megindult befelé. A kapuajból három felé vezetett út. Jobbra valami lengő ajtó zárta el a helyiségeket. Szemközt nyilván az udvarra lehetett kijutni. Balra lépcső vitt a lakásba. Egymásra merőleges, dupla lépcső. Egyik kőfokai a lakás küszöbéig emelkedtek, a másik keresztben szembefordult ezekkel a kőlépcsőfokokkal. Fából készült, és a folyosó ablakig kapaszkodott. Voltaképpen nem is lépcső volt, hanem valami átmenet egy stelázsi és egy emelkedő különös téli kert között. Fikusz, hortenzia és begónia váltakoztak a polcokon. Katalin megállt. Nem tudott tovább lépni. Nem volt ereje rá. A lakásajtó feltárult. Csontos, idős nő állt a küszöbön, barátságtalan arcú. Fülében türkiz fülbevalók. Ez Ida néni, mondta Flóra. Jó estét, Ida néni, várt már? Kezet fogott a hivatal segéddel, Katalin is kezet fogott vele. Megnézte jól. Nem sokat változtál, Matild. Valamivel talán öregebb lettél azóta, és kicserélted a fülbevalódat, mikor utoljára láttam, piros üvegből volt ez az ékítmény, nem kékből. A kezed még a régi, a tenyered recéi is. Nem, ne vezess, tudom én, merre menjek. Ha fellépünk a valódi lépcsőn, bal felől nyílnak a lakóhelyiségek, ügyetlenül, ahogy a régiek építkeztek, mind egy irányban. Bent vakító fény fogadta, olyan kemény, merev, amilyen nem is lehet valóságos sugárzás, amilyen nem is jöhet igazi villanykörtéből, törékeny, figyelő fény, mint a karbid tüze. Bútorai ott sorakoztak előtte, még hullámpapír burkolatban volt valamennyi. Előbb enni kell, mondta Ida. Főztem kakaót. Flóra fecsegett. A tanácstag elégedetten nézte a könyvtárost. Kevés beszédű, komoly asszony ez, s milyen természetesen mozog ebben a sose látott épületben. Elindult Ida előtt, mint aki tudja, jobb felé kell fordulnia, ott a konyha. Vajon megcsinálták-e már azt a csepegős vízcsapot? Ida néni kiszabadított egy asztalt, pár széket is. Le lehet ülni ehhez a gyerekes kakaó vacsorához, amelyet vizes pohárból hörpölnek, de jól esik, mert édes és meleg. Aztán munkára. Nekiálltak lebontani a védőpapírt. Hol ő, hol Flóra javasolt valamit Simkónénak, de önfejű volt a könyvtáros, mindig oda kellett állítani mindent, ahová akarta. A tanácstag cipekedett, hurcolt és emelt, tetszéssel is, szívességből is, ez férfi munka volt, örült az erejének. Mulatott a könyvtároson, hogy mutogat, mit hova tegyenek, mintha tervrajza volna, persze jó érzéke van a lakásrendezéshez, minden pontosan úgy helyezkedik el, mintha már itt állt volna valamikor, mintha egyenesen ide tervezték volna, ebbe a lakásba. Most már csak a ládák voltak felbontatlanok. Azt nem akarta megvárni, buta érzés végignézni, hogy kerülnek elő mindenfajta női fehér nemük meg abroszok. Ez már könnyű, végezzék maguk. A könyvtáros kikísérte, mikor elbúcsúzott. A kapubolti kísérte ki, mint aki tudja, mi illik és mi a szokás. Még utána is szólt csöndesen, hogy köszöni a segítséget. Ó, mondta Flóra, mikor lekerült az utolsó láda teteje, hiszen neked hegedűd is van. Nézegette áhítattal, kíváncsian, aztán letette egy kis asztalra, amelyre már terítőt dobott, ám Simkó eleknél lekapta róla, azt mondta, nem az tartozik rá, s kicserélte egy másikkal, mintha nem lett volna mindegy. Hamar elraktak mindent, három nő gyorsan mozog, s minden, amit elhelyeztek, véglegesnek hatott, valahogy már is ismerősnek. Én sose leszek ilyen ügyes, szomorkodott magában Flóra, pedig legalább 15 évvel fiatalabb vagyok, mint ez a Katalin, és érdekes, Ida néni szereti, csuda tudja, rám sose néz így, ilyen nem tudom hogy. Lehet, mert annyira festem a számat, és azt utálja. Ezek itt csak félszavakkal beszélgetnek, mint akik évek hosszú sora óta együtt laknak már. Nincs mit csinálni tovább. Minden kész. Nagy ez a lakás ennek a nőnek, de a tanács így rendelkezett, és majd férjhez megy megint, aztán akkor teli lesz minden gyerek kacagással. Jó éjszakát, Katalin! Flóra nevetgél, visszaint, megint a könyvtáros csukja be a kaput utána. Flóra sokáig érzi a tekintetét, mert neki is utána néz, ahogy az illem előírja, csak aztán zárja kulcsra a kaput. Flóra fütyülve megy, iparkodik, várja a vőlegény, de hát annak is meg kell értenie, hogy első este nem lehet egyedül hagyni a főnökét. A könyvtáros és a hivatal segéd maguk maradnak. Simkóné elöblíti a csészéket, Ida törölget. Len van a szobája a lengőajtón túl, meséli. Simkóné bólogat, hogy tudja. Azt mondja, kell ott még lennie egy kis konyhának is. Volt, igen, de elbontották a vécékkel együtt, mikor a hajdani foglalkozási termek falát kiszedték. Most odalen van a raktár, a hajdani bölcsödei helyiségekből meg a könyvtár lett. A könyvek megérkeztek, még nem nyúlt hozzájuk senki. Flóra meg akarta várni a rakodással. Helyes! Katalin lefut a kőlépcsőn, benyomja a lengőajtót, benéz a nagy terembe. Ládák, ládák hátán tornyosulnak. A kisebbik helyiségben vadonatúj polcok és egy igazi, párnás, modern olvasógarnitúra. A megyei tanács ajándéka. Milyen szép, milyen kedves. Jó éjszakát, Ida néni, nagyon köszönöm. Még kinézek az udvarra, aztán elteszem magam holnapra én is. Ma hosszú nap volt. Ida fennfelejti a kulcsát, visszatér érte. Mielőtt végképp elköszönne, még felel a könyvtáros kérdésére, hogy az udvari front a vásártérre néz. Ugyan honnan tudja? Ismeri ezt a falut? Igen, mondja a könyvtáros. Nem közli honnan. Ida aludni megy, lezár a lengő ajtó felől, ahogy szokás, Katalin pedig kilép az udvarra. Az udvaron semmi, csak a galambduc, mert hiszen óvodában nem szabad más állatot nevelni, és 12 jegenye tartja az eget. Hátul deszkából ügyetlen kerítés, 6 jegenye fastrázs áll előtte, a másik 6 a szomszédház kőkerítésén bókol át, alattuk 6-6 bokor. Katalin ellépdel előttük, aztán lehajlik. Most már elállt az eső, csak illata érzik, az avarszag. A felhők is szétszakadtak, látszik a hold az udvar felett. A könyvtáros legugol, megérinti a frissen született gombákat a bokrok alján. Nagyok, egészségesek, nyers szaguk van, mindennél erősebb szaguk. A villanyt égve hagyta odafenn, fénylik benn az ebédlő ablak. A hegedű ott maradt a kisasztalon, ahová tették, ám Katalin hallja a melódiát, és tudja, hiába is fogná be a fülét, belülről hallja, hát nem volna előle menekülés. Mást is hall, megkeresi a durván ácsolt kerítés belső oldalán a göböt, amelyre hághat. Felkapaszkodik, kikönyököl, fél testtel kidől a vásártér felé. Léptek, messziről hangzó, egyre közeledő léptek. Dániel, gondolja Katalin, és leugrik a földre, hogy ne kelljen látnia. Idegen, ismeretlen az, aki hazafelé lépdel. Kinn konganak a kövek, izzik a hold. Visszamegy a lakásba, bereteszeli az ajtókat minden oldalon. Most nem zavar senkit a hegedűjével, egyedül van. Felemeli a hangszert, amely nem idézi már azt a hajdani karácsony estét. Valami egészen mást idéz. Áll pontosan azon a mintáján a szőnyegnek, ahol állni kell, ahol valaha Somos Aranka gyakorolt, és Ida, aki még nem alszik, len motoz a folyosón, hallja, hogy a könyvtáros hegedül. Gyerekdalt hegedül, Ida ismeri. Sokáig volt dajka ebben a bölcsödében, ezt tanulták valamikor réges-régen a hajdani gyerekek. Száll a dal, a jegenyék között motoz, a hold magasan jár, magasabban, mint az imént, mintha nem tudna megállni égi pályáján. A vásártéren szünet nélkül kopognak a léptek.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 40. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Balsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallják arról, mit jelent az Isten gyermekség.
Isten igét hallgatva, olvasva, készülve erre beszédre, igazából azt kerestem, hogy van egy olyan szó, amely minden embert megérint, aki nem is hívő. Mert hát azt nem nagyon értik, hogy mit, nekünk sokat mond, hogy hogyan kell megáldani a népet. Hogy mit jelent az, hogy Mária fiát Jézusnak, Isten a szabadítónak nevezik, stb. És Szent Pál leveléből, hogy fogadott fiak vagytok, hát ez, na most hát nekünk nem kell azért azzal törődni, hogy a templomon kívül ki mit ért és mit nem, de a hitetlen, a nem hívő világból bennünk is van. Minket is kísérthet. És nekünk pedig válaszolnunk kell Szent Péter apostol szerint, ha megkérdeznek, hogy mi a ti reménységetek. És hát találtam egy szót. Idő. Vagyis van egy legalapvetőbb emberi tapasztalat, és ez most megérint minket, amely minden ember tapasztalata, a lelkünk mélyén egy nagy seb, hogy lejár az időnk. Keresztünkre két évszám lesz írva, születésünk és halálunk órája. Nekem ez a szó, mint egy mentőöv volt arra, hogy felkészüljek az ige hirdetésére, mert azt mondja az Úr is, hogy mindenkinek, minden teremtménynek hirdessétek az igét. És nem csak befelé kell hirdetni, hanem kifelé is. De nagyon kell vigyázni, hogy úgy hirdessük kifelé, hogy az megérintse a nem hívő embert is, akkor minket is mélyebben megérint. Mert ma a 21. században, amikor a szellemi lelki mérgezést a média, bocsánat, nem a média hibás, az nagyszerű találmány, hanem a média segítségével egyesek felgyorsítva és hihetetlenül mérgezve a lelkeket terjesztenek, számolnunk kell azzal, hogy ez a mérgezés eléri az embert. Éppen ott, ahol ez a seb van, hogy meghalunk. A szilveszter éjszakában az új év első napjára való ébredés, mintha nem egy vallásos esemény lenne, nem egy ideológiára, nem hétköznapi gondjainkra ébredünk igazában, hanem mire kellene ráébredni. Arra, hogy elmegyünk. Fel tudunk még erre ébredni? Vagy annyira a felületen élünk, hogy ez nem is kérdés, de ez a kérdés. Ha a természettudományokban nem a babonák, nem a kuruzslások, nem a szubjektív vélemények szabadítanak meg bennünket a pusztulástól, például egy hatalmas nagy csarnokot terveznek, és ott ki kell számítani, hogy mi mit tart, mert egyébként rázuhan a tömegre. Vagy azt a gyógyszert ki kell próbálni, megvizsgálni, hogy megmentse az embernek a testét, hogy gyógyulást adjon. Ha ez így van a természettudományokban, akkor miért gondolják sokan úgy, hogy az ember végső kérdéseire viszont, hát mindenki mond egy véleményt, oda böffent. Hát nincs is Isten. Hát lehet, hogy a lélek tovább él. Nem érdekel a keresztény üzenet. Hogy lehet ez? Megdöbbentő, mert a kettő összefügg, ám. A kettő összefügg. Tudnélik, a természettudományok, hála a jó Istennek, egyébként a kereszténységben belül indult el, a pogánságon nem volt természettudomány, ott csak megfigyelések voltak, gyógymódok, stb. Nem volt szabad megpiszkálni a világot, mert a világ az egy istenség. És kivág, kicsap az isteni elektromos áram. Csak a kereszténységen belül születhettek meg a modern tudományok, mert ez a világ nem Isten. Hanem Isten azt mondta, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, de őrizzétek a kertet. Milyen megdöbbentő, hogy a természettudományok mindent megtesznek, hála Istennek, hogy az ember életét meghosszabbítsák, gyógyítsák a betegségeket, aztán legyen fűtött szobánk, legyen élelmünk, hihetetlen, hogy el tudunk repülni Amerikába, hogy fölhívhatod az unokádot Új-Zélandról. Hát ez hihetetlen. A természettudományoknak van értelme. Hát senki sem mondja azt, hogy hagyjuk abba a kutatást, már nincs semmi értelme. Érdekes. De az egész emberi életnek nincs végső értelme. Mert a halálban nem attól félünk, ám ami a halál, de hogy is. Lehet, hogy nem is annyira fáj, mint egy operáció. Semmi. A halálból attól félünk, hogy elpusztulva semminek sincs értelme. Most akkor ezt a kérdést ne firtassuk? Hát akkor a természettudományokat ítéltük el. Hát akkor minek kell segíteni az embernek egy kicsit hosszabban élni? Hogyha mind elrohadunk, és mindennek vége, és méghozzá a világmindenségnek sincs értelme, mert a világmindenség azt se tudja, hogy idő, Szent Pál mondja, beteljesedett az idő. Az idő, amely megsebez minket, többet már nem sebezhet meg, mondja. Tehát még egyszer, testvérek, egyébként a természettudós, amikor kutat, meg van győződve arról, hogy van megoldás. Hát akkor nem kutatna. Tehát egészen biztos, hogy a rákot egyszer gyógyítják. Ha ebből nem lenne meggyőződve, akkor nem kutatna. És hogy lehet, hogy az ember testére vonatkozóan ez a meggyőződés, de maga az embernek semmi végső célja nincs. Hát így természettudomány ellenes az, aki mindent félretéve, önmaga ellenére is nem keresi azt, hogy mi a végső igazság. Egyébként az emberiség mindig kereste, a vallásokba, a filozófiákba. Lehet, hogy nem találta meg, sőt biztos, hogy nem találta meg, azért küldte el Isten az ő szent fiát. De nagyon becsülte Isten ezt a keresést. Tudnélik, aki keres, talál, s a zörgetőnek megnyitna. Miért tudjuk azt, hogy a természettudós azért keresi egy probléma megoldását, mert tudja, hogy van megoldás. De az egész emberi életnek nincs megoldása. Tehát, ha nem keressük mindenek előtt, őrült módon, minden nap, mi ez a létezés, honnét vagyok, van-e értelme az életemnek, ezzel a természettudományokat köptem le. Mert mit csináltok? Azt hosszabbítjátok meg, aminek nincs értelme? Egy kis vigasztalást adtok, hogy jó, ez az operáció sikerült, de hogy is meg kell halnod? Testvéreim, nagyon súlyos, logikai, emberi alapja van a mi keresztény hitünknek. Ez nem vélemény. Valahogy a keresésekre azt mondja az Úr is, aki keres, talál. De azért a találás az mindig kegyelem. Még a természettudományokban is. Nobel-díjasok sokszor mondják azt, hogy amit ők tanultak erről vagy arról, azt tudták, de egyszer csak úgy néztek rá arra, amit kutatnak, hogy észrevették, hogy hát ez a probléma. Tehát mint egy kegyelmet érték meg, hogy rádöbbentek az igazságra. Így van ez az emberi filozófiával, de nem szeretem ezt a szót, mert azt hiszitek, hogy ez olyan egyetemi végzettségű embereknek a hülyesége, hogy mit tudom én filozófál gatnak. Nem igaz. Ez az embernek a lényege. Van-e értelme az életemnek? Honnét jöttünk? Hová megyünk? Kedves testvéreim, ezért az idő által felvetett kérdés nem csak természettudományos, mert azt is érinti. A dolgoknak is van ideje, de mi tudjuk csak, hogy idejük van. A dolgok nem tudják. Hanem még inkább a sebzettségünknek, a sebünknek a legmélyébe szúr bele Szilveszter éjszaka, és ezért züllenek le, isznak és erkölcstelenkednek, mert nem bírják ki. Pedig egyedül az igazság szabadít meg minket. A valóság. És mi kellene ahhoz, hogy az ember ne csak úgy kutassa, keresse az életének értelmét, mint ahogyan egy orvos egy betegség gyógyítását, vagy egy mérnök valami megoldását. Mi kellene ahhoz? Ki kellene nevelni a fiatalokba egy mély figyelmet, és meg kellene mutatni, hogy mi az a kettő-három, amire figyeljetek és kutassátok. A mély figyelem kiművelése. Testvérek, mindig megdöbbent, amikor 17 éves fiúkat Esztergomba idehoznak hozzám a 80 éveshez, hogy beszéljek nekik, és ha ezekre beszélek, jobban figyelnek, mint egy átlag, nem ti, ti nem vagytok átlag, mint egy átlag templomi közösség. És azt veszem észre, hogy egyszer csak elcsöndesedik a társaság, már nem mobiloz, nem hülyéskednek, hanem egy nagy, mély csönd ereszkedik rájuk. Elővették azt a figyelmet, amit matek órán nem kell, ott kisebb figyelem kell. Amikor arról van szó, hogy az életednek mi az értelme, a második, hogy mire használja ezt a mély figyelmet? Arra, hogy te valaki vagy, személy vagy. Ezt mindig prédikálom. Nem valami vagy. A kutya, a macska az valami. Nem tudja, hogy van. Nincs is ideje. Azt se tudja, hogy lett, és azt se tudja, hogy elpusztul. Neki ez a kis földi élete van, azért kell vigyázni rájuk. Azért kell kedvelni őket. De nem lehet úgy szeretni, hogy te valakit szeretsz. Tehát az első a személy. A másik, amit kiemelnék, Szent John Henry Newman egyháztanítónak van egy hatalmas üzenete, az a belső hang, amit úgy nevezünk, hogy lelkiismeret, ami a kisgyerekben is megvan. Mennyire sír, hogy ő bűn hibát követett el, hogy megbántotta az édesapját. Nem tud nyugodni, amíg meg nem bocsát. Ilyen nincs az állatvilágban. Van egy belső hang, amely azt mondja Newman, az valakinek a hangja. Tehát ez nem egy reklám, amit meglátunk, hogy tudod, hogy hazudtál. Nem. Az bennünk egy szó. Fölöttünk áll, nincs föllebb viteli bíróság vele szembe. Kívülről hangzik, nem az én hangom, és mégis bennem van. Erről mondja Szent John Henry Newman, hogy Krisztusnak bennünk levő velünk született hangja. Na ezt írják most ki. Mert ha ezt kiművelnék, ha erre lenne egy tantárgy, az osztályfőnöki óra például, akkor a katolikus egyház, a kereszténység üzenete nem lenne idegen. Mert megkérdezhetnénk azt, hogy ki az a hang? És hogy ez a hang bemutatkozott, amikor azt mondta Jézus, én vagyok. És hogy az evangélium egyetlen egy mondata se szól ezen hang ellen, nem úgy, mint a többi vallás iratokban. Más vallásúaknak az irataiban van olyan, amit nem lehet elfogadni, az evangéliumban olyan nincs, legfeljebb félreértettük. Az evangéliumban, így mondanám, elviselhetetlen tisztaság van. És tudjuk, hogy ott kiszól. Na most, kedves testvérek, ez kellene. Ezért van szakadék a predikációk és az életünk között. Mert sajnos minket is kísért, hogy egy kegyes szöveget hallunk, de nem érint meg bennünket ott, ahol az életünk folyik. Hogy például a személy, nem azt kell kérdezni, hogy milyen jelenség ez, hanem az, hogy honnét van, kinek az alkotása. Hiszen én szabad vagyok, a személy szabad, testvérek. és az anyagba nincs szabadság. Tehát a fogantatáson pillanatban ott biológia van. A sejtekben nincs szabadság. Akkor kívülről teremtette Isten a személyemet? Igen. Erre kéne figyelni. A másik, hogy kié ez a hang. És pontosan ezt akadályozzák meg. Kedves testvérek, úgy megdöbbentett, valahol olvastam, vagy hallottam, professzor, vagy egy tanár mondta, mintha egy egyetemi tanár mondta volna, hogy azt kellene kutatni, a lelkiismeret képzete hogyan alakult ki. Borzasztó. A lelkiismeret képzete? Nem, a lelkiismeret. Hát bocsánat, nem azt kell kutatni, hogy a látás képzete, az, hogy mi tudjuk azt, hogy látunk, az hogyan alakult ki, hanem látunk. Nem a hallás képzete, tehát kell kutatni, hogy hogy alakult ki az az emberben, hogy azt mondja egy gyerek, hogy hallok, a hallás képzete, hanem ő hall. Félelmetes dolog, tessék, milyen elcsúszások vannak. Nem a szeretet képzete érdekel engem, hanem a szeretet. Honnét való az, hogy egy ember meghal a másikért? Ilyen nincs az állatvilágból. Honnét van a szeretet? És hogy hogyan gyakoroljuk? És mi nem a szeretet? Mi a szeretet kicsúfolása? Nem annak a képzetnek a kialakulását kell keresni, hogy mi meghalunk, vagy örökké élünk, hanem mi az oka ennek? Úgy látszik, a személyünk elszakadt a Teremtőtől. És itt jön a halálnak ez a képzete. Itt jön a halál, nem a képzete. Kedves testvéreim, nagyon-nagyon fontos dolgokról van szó. Amikor az ember jelenségeit, az emberben levő valóságokról úgy beszélnek, hogy képzelt, és mikor, mint Freud. Mikor alakult ki az a képzelt, hogy van lelkiismeret? Hát azt a szülők belénk nevelték, hogy ez bűn, az nem bűn, és akkor így kialakult egy felsőbb én, amelyik ott parancsol a fejünk fölött, és rabszolgává tesz, mert nincs bűn, és nincs erény, azt csinálok, amit akarok. Bocsánat. Nem a lelkiismeret képzetével, nem a személy képzetével kell foglalkozni, hanem a személlyel és a lelkiismerettel is, hogy honnét való. Na most testvérek, erre egyetlen egy vallás se ad választ. Csak a názáreti Jézus. Mert a vallás tudja, hogy a Teremtőtől vagyok, de a személy vagyok. És Isten is valaki, akkor szeret engem? És ha egyedül van az az Isten, akkor hogy tud szeretni? Azért teremtett, hogy szórakozzon velünk, mert előtte unatkozott? Mert ez az, amit Krisztus hozott. Isten benső világát tárta fel. Ezzel menti meg az embert. De csak az érdemli meg szinte, ki nem lehet érdemelni. Pontosabb, az készül föl erre, hogy ezt befogadja, aki mindig is kereste azt, hogy honnét vagyok én, az énem honnét van, honnét van ez a belső hang, miért akarok örökké boldog lenni, miért van az, hogy a szeretetnek egy extázisába egy fiú és egy lány tiszta szerelmében megjelenik az, hogy örök, örök, nem 5 évig szól. Honnét vannak ezek? Ezek nem képzetek. Erre egyetlen vallásnak egyetlen egy válasza sincs. Ugyanakkor nagyon értékesek a vallások, mert keresnek. És mégiscsak kapcsolatban vannak az Istennel. Mennek valahogy meg a filozófiák, akik becsülettel kutatnak, ahol az ember saját maga ellenére is tud dönteni egy felismert igazsággal kapcsolatban. Kedves testvéreim, ha leállítjuk azt a kutatást, amiről én itt beszéltem, amely legegyszerűbb családba is kell, hogy végbe menjen. Olyan nincsen, hogy ez ne kerüljön elő. Ha nem kerül elő, ott maga a lelki halál uralkodik. Akár vallásos, akár nem. Honnét vagyunk mi? Mi az, hogy szeretjük egymást? Mi a tiszta szeretet? Mi ez, mi az? Honnét van? Nem pedig az, hogy honnét működik, és mi a képzetünk róla. Ha ezt leállítjuk, akkor leállítottuk a természettudományokat. Nincs értelme. Ember legmélyebb kérdéseire úgy tudjuk, hogy nem is lehet válasz, akkor minek meghosszabbítani az ember életet? És ez bekövetkezik az új találmányokkal, az atomenergiával atombombát készítettünk. Az emberiség el tudná ma pusztítani önmagát. A veszély megvan, csak egy őrült kell hozzá. Na, akkor mit ér a természettudomány, anélkül a keresés nélkül, amely megelőzi a természettudományt? Hiszen az, aki most Nobel-díjas fizikus lett, az valamikor gyerek volt. És ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be, nem az Isten országába, emberek se lesztek. Mi a gyereknek az élete? Az, hogy szeret az apám, anyám, a testvéreim, nem is tudja, hogy mi az, hogy szeretet, de éli, és hogy ez örökké való. Kedves testvéreim, hát most érkeztünk oda, hogy olvassuk Szent Pált, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, tehát beteljesedett az idő, és ha időt mondunk, a tér is. Vagyis az ember természetes élete. Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy kiszabadítson minket a törvény szolgasságából, és a fogadott fiúságot elnye. Mi a törvény szolgasság? A törvény az nagyszerű dolog. De a 10 parancsolat nem adja meg az Istennel való életet. Hiszen nem is ismeri Izrael a Szent Háromságot. Kapcsolatban van az örökkévalóval. Enélkül a 2000 éves zsidó történet nélkül nem jön el Krisztus. Nem tud eljönni. Kapcsolatban van, és tudja azt, hogy az örökkévaló szeret minket, de ha szeret, akkor szüksége volt ránk. Nem volt szüksége. De hát akkor hogy lehet ez? És Jézus megmondja. Úgyhogy én bennem teremtett benneteket, az Atya, hogy öröktől fogva elhatározta a világ teremtése előtt, mondja Szent Pál, hogy lesz megtestesülés, és hogy az Isten fiába fölvet minket, csak abból kiszakadtunk, és ezt az Istennel való kapcsolatot adja meg. És ezért fogadott fiúságot elnyerünk, vigyázzunk, ez az adoptív, ez a fogadott fiúság nem azt jelenti, hogy mustoha gyerekei vagyunk az Istennek, ilyen nincs. Hanem azt jelenti, hogy beleteremtettünk a keresztség által újra Krisztusba. Tehát mi nem voltunk, és azért lettünk, hogy az ő fiába beletegyen minket, hogy szerethessen, mert az Atya csak a fiút tudja szeretni. Tehát felemelt minket egy kezdet nélküli szeretetbe. És mivel pedig Isten fiai vagyunk, nem azt mondja, hogy fogadott, valóságos fiai most már, Isten szívünkbe elküldte fiának a lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atya, Apuka. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú. Az, hogy fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Köszönjük neked, Urunk, a tudást és a halhatatlanságot. A kinyilatkoztatással adott tudás, hogy tudjuk, hogy Isten három szemét, tehát a szeretet ős forrása. És tőle van a szeretet. És tőle van a mi személyünk, Krisztusban, elszakadtunk tőle, de megmaradt az a hang, a lelkiismeret. Most elküldi az ő fiát, hogy egy teljes kinyilatkoztatást adjon, bemutatkozzon az a hang, és fölvegyen minket az ő életébe. Tehát köszönjük neked a tudást és a halhatatlanságot, de milyen halhatatlanságot? Nem a lelkünk él csak tovább, mert Jézusban mi testünk támad fel. Tehát? Az a 70 kiló, nem tudom hány kiló volt Jézus, az hiányzik a világ mindenségből. Az az anyag föl lett emelve. És ez van a hiszek egy végén, nem hiszem a föltámadást, hanem várom. Azért várom, mert Krisztusban megtörtént. Krisztusban lesz kifordítva a világ. Belefordítva az örökkévaló Krisztus testébe. Köszönjük neked, Urunk, a kinyilatkoztatás által adott tudást, az örök élet tudását, a föltámadásét. Amen.
Thank you.
Balsi Balázs ferences szerzetest hallották.
Thank you.